Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal szerkesztőnket, Bájd Mencét köszöntjük nagy szeretettel. Szezonzáró adásra készülünk, mert hogy úgy döntöttünk, hogy itt a vége. De azt nagyon szépen köszönjük, és hadd kezdjem ezzel, hogy nektek úgy látszik, hogy nincs elegetek belőlünk, mert nagyon nagy meglepetésként ért, amikor megnéztem a hallgatottsági számokat, meg a ranglistás helyezéseket az elmúlt két hétben, és borzasztó előkelő helyen voltunk itt az összes országos podcast között is. Úgyhogy tényleg köszi, hogy hallgattok, meg figyeltek minket, és ennek kapcsán gondoltuk azt, hogy kis ilyen ötletbőrzét is rendezünk ebben a mai műsorban azzal kapcsolatban, hogy mik azok a műsorok, vagy mik azok a műsortípusok, amiket ti szívesen hallgatnátok, mert úgy látszik, hogy ezek a szezon összefoglalók, ezek olyanok, amikre sokan kíváncsiak voltatok. Természetesen lesznek szezonbeharangozó műsoraink is, de pont arról beszéltünk, hogy más olyan típusú állandó műsorunk, ami rendszeresen jelentkezik, nincs, azt leszámítva persze, hogy vannak visszatérő vendégeink, akiket azért látjuk, hogy vártok, meg szívesen szavazzátok ide be közénk. Szóval nektek egyébként van olyan, amit így első nekifutásra szívesen csinálnátok rendszeresen? Itt Bence feldobta például ezt, hogy lehetne olyat, amilyet csináltunk itt az előző évben, Bundesliga magyarjai, akár egy kicsit kiterjesztve itt az európai topligák magyar játékosairól, akár mondjuk, mit tudom én, két havi vagy három havi rendszerességgel egy visszatérő adás.
Most hirtelen csak olyan jut eszembe, ami ilyen undorító nyúlás lenne más bizonyos csatornák.
Na, de mondj
egyet. Mondj benyugodtan, ne viccelj.
Ilyen top 10-es listákat csinálhatnak.
Ja,
utálom. Igen, ezt a Tibi nagyon megnyernéd vele.
Igen, a Bence, amikor elkezdte a Britanniát szerkeszteni,
ezt akartam elmesélni.
Ja, mondd akkor.
Nem volt, mert most már belekezdtél.
Tehát, hogy minden erőmmel próbáltam írtani ezeket a tartalmakat, mert én nem nagyon szeretem. Egyébként arra nagyon jó, hogy vitaindító, és akkor lehet, mindenkinek van véleménye ezzel kapcsolatban. Nem mondom, hogy milyen hasonlatokat lehet mondani a véleményre.
Jó, hát egyébként a tévében maximálisan megértem, hogyha nem él meg, mert ez tényleg nagyon nehéz audiovizuálisan átvezetni. Podcastben egyébként szerintem meg lehetne csinálni jól, de nyilván nem erőltetünk senkire olyat, ami diszkomfortos lenne számára, úgyhogy ezt nem. Én nekem, ami így eszembe jutott, ami visszatérő elem nálunk minden évben, azért egy portugálos adás legalább egyszer, de lehet, hogy kétszer azt minden évben szoktunk csinálni. Hollandos az idén volt, én szerintem az is vissza szokott térni. Így van, pontosan. Micsoda emlékezetes tematika. És ezeket azért minden évben ki szoktuk tekinteni minden szezonban.
Igen, itt azzal kapcsolatban is szerintem azért várhatóak változások, mert ezt szerintem nem nagyon kell mondani, hogy nyilván mindig az a leginkább meghatározó itt a mi életünkben, hogy mi az a liga, vagy mik azok a ligák, amikkel szorosabban foglalkozunk. Én ezt sokszor elmondtam, hogy azzal, hogy nekem bejött a Bundesliga az előző évben, azt sokkal jobban tudtam figyelni, mint az elmúlt 10 évben bármikor. Viszont ennek a hatására mondjuk például spanyol meccsből sokkal kevesebbet láttam, mint amennyit egyébként szoktam nézni. Egész egyszerűen azért, mert időhiány miatt erre nem nagyon volt lehetőségem. Az olaszt azért próbáltam figyelni, de abból is egyébként, hogy ha most itt a számokat nézzük, akkor biztos, hogy kevesebb jutott, úgyhogy a Bundesliga megvolt, és akkor ezt annak kapcsán mondom, hogy, és mindjárt majd erről beszélünk is, hogy azzal, hogy válogatott mérkőzéseket is rendszeresen fogunk közvetíteni a következő szezontól, talán abban is egy kicsit jobban képben leszünk, és akkor lehet, hogy van értelme arról is többet beszélni.
Majd Luxemburgról, Ferver-szigetekről.
Most már bármit elmondok nektek Máltáról.
Én meg bárkinek a világranglista helyezését.
Domának az az extrája. Ő minden csapatnak a világranglista helyezését tudja.
És ezt minden egyes listánál újra bemagolod?
A Spiller összes dolgozója próbálja lebeszélni róla, hogy ezt minden adásban elmondja most már, de sikert, nem szereti. Azt mondja, hogy ezt szereti.
Ez egy jó fogózkodó pont. Hogy hol is van a luxemburgi fotball?
Ez iszonyatosan nagy hülyeség szerintem. Tehát a világranglista helyezésnek az égvilágon semmi értelme nincs.
Persze.
Annak van, és mondtad, Doma, hogy ezt már elmondtad százszor, hogy akkor hogy végeztek az előző Nemzetek Ligája csoportkörben, csak azt felejtett ki a számításból, hogy nincsen olyan néző, aki ezt kétszer megnézi.
Aha, szerintem olyan se sok, aki egyszer.
Most a saját közvetítési jogunkat öljük éppen ebben a pillanatban, és letettük a telefont, és kimegy az adás, akkor a főszerkesztőnk fel fog hívni, hogy esetleg ezt lehet, hogy át kellett volna gondolni, mielőtt előadtuk.
Nem, nagyon jó. Szeretem az összes San Marino Málta összefoglalót.
Hát lehet is szeretni. Igazi futballromantika.
De milyen korrekt, hogy azt tesszük a végére. Tehát, hogy
igen, én is
aki
azt
nem
gondolom,
szeretné,
hogy...
az nem nézi.
Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fair a viselkedésünk. Viszont egyébként tehát abból a szempontból egy nagyon érdekes dolog ez, meg egy nagyon érdekes kaland, hogy ha most ez nincs, akkor semmit nem tudok arról, hogy a San Marinói futballal mi történt az elmúlt 10 évben, mert körülbelül innen kellett kezdenem. Szóval én azt hittem, hogy azért valamennyire képben vagyok a focival kapcsolatban.
Így gyorsan el fog telni az idő, Tibi, az egy óra.
Jó, oké. Okay. Na beszéljünk akkor a válogatottakról, meg elsősorban itt a magyar csoportról, mert szerintem mindenkit az érdekel leginkább.
Bocsánat, csak egy fél gondolat még ehhez kapcsolódva, egy fél perccel előbb kellett volna mondanom, hogy egyébként ezen kívül, ami még tök jó dolog szerintem, hogy azért főleg most, amikor a nagy válogatottak is elég sokat rotálnak, rengeteg sok játékos meg tudunk nézni címeres mezben is. Uh-huh. A franciáknál is gyakorlatilag sorcsere volt, és például arról majd én tök szívesen beszélnék, hogy Nkunku meg Diaby milyen jól működött a jobb oldalon, vagy az olaszoknál is csomó fiatalt meg tudtunk lesni tegnap a mieink ellen, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívum.
Ez teljesen jó is indítónak, hogy akkor induljunk innen, mert ha már az olaszok elleni meccs a legfrissebb emlék, akkor kezdhetünk is ezzel. Egy teljesen vállalható 2-1-es vereség. Én még tegnap este megnéztem a mérkőzést, úgyhogy...
Melyik csatornán?
Természetesen a Spillerem.
Helyes.
És szerintem ez rendben volt, annak ellenére, hogy a meccs összképét tekintve azért nem lehet nagyon vitatkozni azon, hogy ez egy megérdemelt olasz győzelem volt.
Több is. Azért volt a második félidő elején egy olyan periódus, amiről, mintha most itt az éjszaka folyamán megfeledkezett volna a magyar emlékezet, mert nem volt annyira durván látványos talán az, hogy kinyílt a magyar csapat, de mégis sorra jöttek ott az olasz helyzetek, talán zicsereknek is nevezhetjük őket, és akkor azért benne volt az, hogy hirtelen 2-3-4, vagy hát 2 helyett 3 vagy 4 lesz közte, és akkor már nem lett volna olyan nagy optimizmus a hajrára. Így még volt. Azt nem vitathatjuk, hogy a végén persze a magyar csapat megint visszajött, és akkor valahogy megint átbillentette ezt a mérleget.
Itt azt felejtjük el szerintem, mert én magam is beleestem ebbe a csapdába, amikor az olaszoknak a keretét megnézi az ember, és tényleg nincsenek ott most a legnagyobb sztárok már, és Mancini-ket kell nézni, meg Politánókat.
Nyontókat.
Meg nyontókat. Szóval arról feledkezünk meg, hogy ezek a futballisták azért a Róma, az Atalanta, a Sassuolo játékosai, alapemberei. Alapemberei. És azért mi még mindig nagyon kevés ilyet tudunk mondani a magyar válogatottból, aki bármelyik 5 topligában ezt elmondhatja, hogy ő rendszeresen kezd, és az edzőjénél a legjobb kezdő 11-ben ott van a helye. Az, hogy Mancini itt tud kísérletezni, az egyrészt azért szerintem egy viszonylag szívderítő dolog az olaszok számára, másrészt pedig én azt mondom, de lehet, hogy csak azért mondom azt, mert elfogult vagyok az olaszokkal szemben, hogy szívderítő dolog a néző számára is, mert itt azért voltak tök izgalmas dolgok. A németek elleni mérkőzésen is, meg a magyarok ellen is, hogy most még ne lépjünk akkor teljesen el az olasz válogatottól.
Izgalmas dolgok maximálisan voltak. Ami nekem furcsa, vagy érdekes, vagy érdekfeszítő, hogy még nálunk a magyar válogatott esetében azért hiába tett most már le Rossi mester egy elég jól működő alapjátékot, és elég szépen felismerhető, most már szerencsére, főleg az elmúlt napokban labdával is, de labda nélkül főképpen hosszú ideje, hogy mit szeretne, és Ebbe nem feltétlen sikerül mindig gyorsan beilleszteni mindenkit, erre elég jó példa például Callum Stiles, aki egyelőre még mindig egy kicsit testidegenként mozog, bár ebben nyilván benne lehet az is, hogy ő neki mentálisan, meg fejben még lehet, hogy ez a magyar közeg, ez nem biztos, hogy teljesen otthonos. Azzal szemben viszont az olaszoknál, és azért Mancinivel szemben az elmúlt hónapokban bőven meg lehetett fogalmazni kritikát, az mindenféleképpen hatalmas pozitívum, meg elképesztő meglepetés, hogy őnekik viszont annyira kiérlelt a saját játékuk, hogy hiába cserélgeti folyamatosan a játékosokat, Politánóék is szinte, mintha csak belelépnének ezekbe az automatizmusokba.
Én nem egészen így látom ezt, mégpedig azért nem, mert a védekezésben elég komolyat változtatott Mancini, tehát hogy azt az emberfogásos letámadást, amit alkalmaz most az olasz válogatott, amit ugye a Milántól, a Veronától, Torinótól, Atalantától, tehát azért jó néhány olasz csapattól.
Háromnegyed szériától.
De figyelj, innentől kezdve logikus az, hogy persze, ha a szériából hozod a játékosokat, akkor azt a szisztémát alkalmazod, amihez a legtöbben hozzá vannak szokva. Nekem, aki a legérdekesebb figura ebben, és nem tudom megfejteni még egyelőre mindig, az Kamaka, aki szerintem egy nagyon jó adottságú fiú, látszik az, hogy ő hosszú távon is valószínűleg használható, de látod ugyanazokat a gyengeségeket, amiket most már évek óta felsorolsz vele kapcsolatban. Egy önző, nem feltétlenül érzett csapatembernek, mert nyilván kell, hogy legyen önzés egy csatárban ahhoz, hogy eredményes tudjon lenni. Kell, hogy legyen exhibicionizmus, hogy meglegyen a megfelelő magabiztossága. De ezzel ott van kontrasztban az, hogy elképesztő mennyiséget melózik ez a srác. De az anyjának nem passzolná le a labdát soha.
Nem is biztos, hogy tudná. Én nekem Skamakával ez az egyetlen egy problémám, hogy ő hogyan fog majd tudni beilleszkedni egy labdabirtoklásra, inkább építő nagy csapatban.
És itt bocsánat, itt nem csak a szakmai részét nézve, hanem nem tudom, hogy őt például kellően szeretik-e a társak. Mert ez szerintem ugyanúgy egy fontos dolog.
Biztosan. Érdekes. Ilyen nagyon tökösnek, nagyon olasz, nem tudom, hogy hívjam, milyen...
Hát nagyon olasz zsigolónak az. Érzi, meg tartja. Aha. De kívülről, tehát lehet, hogy egyébként egy kenyerekenhető, tök normális.
Ez meglepne, de...
Biztos, hogy nem véletlen ez a kísérletezés, az, hogy nyomtam, most hirtelen középre került, tehát azért...
Neki az a posztja a Zürichben elvileg.
És mégis Skamakával ott van az opció, hogy még akár föl is lehet rá ívelni, amivel azért a németek ellen nem egyszer próbálkoztak, de itt is, tehát... amit a németek, vagy az olaszoknál és a magyaroknál is látni kell, nincsen VB, tehát itt hova építkezel a következő EB selejtezőre. Most azzal, hogy az olaszoknak ráadásul 5 meccset kell játszani, össze-vissza lehet még ezt forgatni, és majd szerintem a szeptemberi 2 meccsen, ahol már tényleg mindenki idézőjelben csúcsformában lesz, ott kell megnézni, hogy hogyan játszanak a csapatok. Ez az egyik. A magyaroknál pedig Egri Viktortól lopom a gondolatot, de nagyon igaza volt, hogy ami a legutóbbi sorozatban a VB-selejtezőn gond volt, hogy Albániát nem tudtuk megverni, és labdával nem tudtunk olyan jól játszani. Azon kell most, és azon próbál most javítani Rossi, még akkor is, hogyha a legnagyobbak ellen játszunk, és ebben a csoportban ez adott, de mégis úgy próbálkozik Rossi, hogy erre figyel. Tehát itt most nem az eredményekből érdemes szerintem kiindulni, bár nem is tettük ezt, csak mondom.
Nem, de az hatékonyan. Ez egy tök jó gondolat.
Igen, és hatékonyan nyúlt ehhez hozzá Rossi, abban egyetértünk.
Váratlanul hatékonyan talán, tehát ez nem is kis fejlődés, meg változás ahhoz képest, amit a VB-selejtezőben volt.
Azt azért szerintem el kell mondani, hogy a válogatottak esetében egy ilyen 1-2 hetes összetartás is már szerintem akkora differenciát tud jelenteni a mérkőzések esetében.
Hát az 1-2 hetes, ez a magyaroknak van meg, vagy igen, volt meg a VB előtt, igen. És a többieknek meg így össze-vissza érkeznek, ahogy jönnek a járatok a különböző.
Hát csak én szerintem válogatott szintéren mi nekünk az az edzőtábor, ami itt a meccsek előtt volt, az már bőven tud jelenteni annyit, amit most látunk. Tehát tényleg azért ezt nem szívesen hangoztatjuk, főleg így, hogy most már mi is válogatott meccseket adunk, de azért ez még mindig egy szinten lejjebb lévő labdarúgás, mint amit a klub idényben szoktunk látni.
Főleg, hogy Nemzetek Ligájáról van szó.
Igen.
Ez tényleg az A-ligában mindenkin látszik, szerintem tök jó volt az, hogy pont úgy jött ki egy top 6 európai csapatból a világranglista alapján. Senki nem nyert egészen addig, amíg Portugália le nem gyalult a nem tudom kicsodát.
Svájcot, nem?
Svájcot?
Tibi milyen beletörődő arccal bólogatott. Aki Svájcot, ezt nem nézi, igen, azt nem látta.
Már hát ugye Svájc kikapott Csehországtól, aztán Portugáliától is.
Igen. Úgyhogy yeah. A Cristiano Ronaldo belelendült, és mint a...
Jó, de ott egyébként nagyon jól néztek ki. Az összefoglalóját láttam, meg pont stúdióban voltam, amikor a portugálok játszottak a svájciakkal, ott nagyon jól mutatott a portugál csapat azon a meccsen.
Igen, bár így játszanának majd a tornán is.
Ugyan egyébként a spanyolok ellen fognak. Is én azt éreztem, hogy lényegesen aktívabbak. Ott is ugye kisebb volt a labdabirtoklási fölénye a spanyoloknak, mint amire számítani lehetett. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon kimunkált, de azért letámadással is próbálkoztak. A portugálok azon a meccsen, ugye Cristiano Ronaldo nélkül kezdtek. Azon
azt sokat tud segíteni ebben.
Igen, de ez látható, hogy szerintem van egy ilyen opció Fernando Santos fejében.
Hát én, az a bajom én nekem ezzel, hogy ismerve ezt a jó embert, valószínű ezt meg fogja villantani 30 percre majd a VB-n a kisebb csoport ellenfelek ellen, és a kieséses szakaszban meg tök ugyanazt fogjuk látni, aztán, hogyha két gólos hátrányban vannak a meccs végén, akkor megpróbálkoznak vele.
Jó, de egyébként Zsotával, Leóval tudsz letámadni?
Hát nyilván, hát ezzel ne vicceljünk, ezzel a portugál kerettel olyan focit lehetne játszani, hogy a Manchester City elszégyelli magát, és Guardiola sír otthon a kanapéján. Olyan kerete van amúgy ennek a válogatottnak, hogy gyakorlatilag rámutatsz a futballtörténelemben, hogy hát ilyen stílusban is lehetne, olyat is, Dunamenti iskolát is lehetne, totális focit is lehetne, meg nem tudom micsodát.
Ne túlozz, mert azért Pepével nem biztos, hogy olyan könnyű még ezen a szinten nem, akár de egyébként... letámadást is, akár olyan sebességet belevinni a fociba, amit lehet, hogy nem is tudom, Ruben Dias mellett Pepe lesz a kezdő.
De ott van például az Inácio, aki a Sportingból valószínű maximum vagy ezen a nyáron, vagy a következő nyáron egy nagy csapatba el fog menni, ballábas lévő, tehát még a Ruben Dias mellett
továbbra is,
játszani.
Aki a VB-n játszik, az a VB-ig gondolkodik, és akkor 2023-ban majd tiszta lappal lehet indítani mindent. Gyanítom, hogy nem a portugálok pont nem most fognak beépíteni bárkit ebbe a csapatba, úgyhogy ő időben teljesen ismeretlen, tehát ez az Ignacio, ez...
Azért szokott néha játszani, csak nyilván sokat forgatja őket Santos, meg most Pepéket nem fogja a Nemzetek Ligájában színni, játszatni 38 évesen. Nyilván ez a font Pepe páros, ez soha nem fog már kihalni, hogyha 60 évesek leszünk, akkor is majd ott lesznek még a portugál keretben valamilyen szempontból, de én szerintem nekik bőven van opciójuk még oda is, és mind a két szélre is van Cancelo, mindkét oldal tud játszani, Bernardo Silva-val ugye gyakorlatilag a 4-3-3-nak a felső hat posztján bármit tudsz játszatni, Bruno Fernandes tényleg, hát most el lehetne kezdeni sorolni, de ez a keret, ez a franciák után szerintem vagy lehet, hogy az angolok mellett messze a legmélyebb, meg a legnagyobb minőséget képviseli.
Hát azért a német sem néz ki rosszul, ezt hozzá kell tenni. Tehát, hogy nem, neked
igen,
nem tetszett?
Igen, csak ott azért mondjuk viszont náluk tényleg érzem azt, amit most a Doma próbált mondani, hogy ott egy-egy poszton azért inkább jó munkás emberek vannak, akik a szerkezetet kiegészítik.
Szerintem mindenhol vannak klasszisaik. Most még nem láttuk azt a német csapatot, amelyik egyébként a legjobb lehet, mert Flick is próbálkozik, meg azért keresgéli az embereit, de egyébként szerintem ők azért megvannak, és kettő szerkezetre vannak meg, tehát nem néztek ki
kettő szerkezetre meg. Vannak meg, de mind a két szerkezetben van olyan, ahol nagyon gondolkodsz, hogy ki az, akit betegyél, igen. És ez főleg a két szélső hátvédposzt és a csatárposzt, furcsa, de ahol nincsenek meg azok a Bayern Münchenes emberek, akik egyébként igen. Lewandowski, és a két szélem meg nem tudom, Komán Lucas Hernández talán, vagy Lucas Hernández is lehetne ott, és nem is tudom még.
Igen, miközben egyébként brutális túlpinálatot van szélső támadók közül, tehát hogy most, hogyha ott nincsen jó formában Zané, ez szerintem tök egyértelmű itt a két meccs alapján. Gnabry is játszott már jobban, de meg ő neki egyébként ugye a tavasza is elég gyengére
sikerült.
Meg ő neki
valószínűleg máshol van éppen a feje.
Igen, tehát ugye arról lehet hallani, hogy majdnem biztos, hogy távozik. Még itt Kimmich tele is írt a sajtot, hogy ki a legjobb barátja, meg hogy milyen rossz ez így. Egyébként ez tök érdekes.
Szép is a férfi szerelem.
Igen, de tök érdekes dolog ez egyébként, hogy vannak olyan válogatottak, ahol mindenfajta kérlelés nélkül belemennek a játékosok ezekbe a klubtranszferes történetekben, mert ugye nyilván az újságírók kérdezik őket, tehát az a felől ne legyen senkinek kétsége, hogy bepróbálkoznak, és akkor kérdezik ugye minden, az összes Bayern játékos Lewandowskiról, az minden sajtótájékoztatónak állandó, most megnéztem sok német sajtájt, úgyhogy mert ugye mind a kettő meccsüket én közvetítettem, és állandóan ez a téma. Hogy akkor mi van vele, mi van Gnabryval, mi lesz Lewandowskival, ugye a két új Dortmundit, Zülét, Schlotterbecket folyamatosan arról, hogyan fognak játszani, milyen rendszer, fú, nagyon durva, német válogatottról szinte szó sem esik.
Én nekem erre van megfejtésem, hogy mi, és szerintem egyet fogtok érteni. Azért mi is tapasztaltuk, amikor próbáltunk válogatotthoz tartozó stábtagokkal, vagy válogatott játékosokkal tárgyalni, hogy ilyenkor maximálisan a válogatottnak a sajtósa az, aki felügyeli ezt. Ami azt jelenti, hogy ilyenkor ez az a két hét, amikor a játékosok kikerülnek a müncheni sajtósnak a keze alól, és valószínű picit könnyedebben fog a keze a válogatottnak a sajtósának ezzel kapcsolatban, hogy
lekerül a szájkosára a játékosokra.
Pontosan.
Tudod, ez a Hannibal mondta. Leveszük.
És ilyenkor nincsen az, hogy valaki mielőtt válaszolna ki, míg őnek így ki kell nézni oldalra, és valaki integet neki, igen, hogy igen, ezt nem.
Magától értetődő természetességgel felelnek ezekre a kérdésekre, ami egyébként abból a szempontból furcsa, hogy folyamatosan ebben a leszabályozott rendszerben élik az életüket, és azért azt látod a focistákon, hogy nekik is kényelmes ez a helyzet, meg ez az állapot. Tehát, ha nem mondanak semmit, akkor tehát tényleg ez a Nesz, hogy szem nem fáj fejem, akkor nem fogja fölkapni a sajtó, akkor nem kerülhetnek kellemetlen helyzetbe.
Lukaku nem nyilatkozott egy
talapot. Tőle várok még valami jót. A belga válogatott kapcsán, hogy mit gondol Roberto Martínez munkájára. Ki a jobb akkor most, Conte, vagy ő, vagy esetleg Tuchel?
Valószínű Antóniót jelölné meg.
Két cseppet. Na mindegy, De Bruyne adott helyett a nyilatkozatot. Így de van. Visszatérve a németekre.
Ez a legtöbbet idézett nyilatkozat egyébként.
Hát nyilván, Kevin nagyon tökös csávó, és belement abba, amit más nem mert.
Jó, csak
kibondani.
Ez így elég szaroptikája van, hogy utána kapsz egy négyest, ahol a doktor.
Hát igazából ő megmondta előre, szólt előre, nincsen meglepetés, senkit nem érhetett megdöbbenésként, hogy mi történt. Hát most felmentek, kocogtak, kikaptak, szelávi.
Mi másra számítottak volna? Megnézzük a lengyelek ellen.
Szelávi.
No, az angolokról nem beszéltünk még, pedig szerintem érdemes. Ott is egyrészt azért, mert elég komoly és mély a merítési lehetőség, másrészt pedig itt a tegnapi mérkőzésre készülve elolvastam a Guardiannek a vezércikkét, ami egy nagyon hosszú és nagyon siránkozós írás azzal kapcsolatban, hogy ne gondolja senki, hogy ez az angol válogatott tényleg annyira jó, és hogy Southgate mennyire jó munkát végez. Ez volt a lényege.
Ugyanezen döbbentem le, BBC-nek az élő közvetítése. Hát mondom, nem hiszem el, hogy ilyen ez a BBC, és pont Bencével beszéltük itt a napokban, hogy milyenek voltak a standardek 15 éve, amikor Ricky Gervais simán megcsinálhatta azt, hogy fölkért egy óriást és egy törpét, hogy vegyenek föl egy jelenetet, hogy Crouch és Rooney hogyan játszanak össze a válogatottban.
Zseniális.
És ezzel röhögtek a stúdióban, és jól el voltak. Szóval akkor az kis sketch az már nem mehetne le a tévében, de ez is furcsa, hogy a BBC-nél olyanokat írnak le az élő közvetítésben, hogy, vagy egy élő szöveges közvetítésben, hogy nem kezd Grealish, és akkor biztos, hogy ez volt a jó döntés Southgate-től? Lehet, hogy ez hülyeség. Mm-hmm. Azért, mert nem kezd, és miután az első fél időben nem játszott olyan jól akár Mount, akár Saka, akkor jött egyből a kérdés, hogy nem kéne lassan cserélni? És akkor mondom, jó, hát akkor megnézem a Sky Sports-ét, hát ha ott más, kicsit objektívebb az egész. Nem, még elfogultabb, és még inkább így kicsit hergeli Southgate ellen a népet. Nem értem,
de
hogy
ez
miért.
Egyébként a stúdióban ülők részéről is zajlik, ugye most tegnap Ozman, ja, nem, a BBC stúdióra gondoltam véletlenül most, tehát hogy csak ugye idéznek általában tőlük is, Rob Green és Leon Ozman volt a két vendég, a formátumok.
Azért, amikor ennél jobbat nem sikerül találni egy német-angol mérkőzésnek a stúdiójára, akkor tudod, hogy a Ferdinándék már nyaralnak.
Igen, és ők is azért ehhez a narratívához igazodtak abszolút. És ezzel szemben ott volt a Guardian, amelyik egyértelműen arra hegyezte ki ezt a cikket, hogy itt igazából Southgate-et kell dicsérni, mert ő még így is kihozta a rendelkezésre álló keretből a maximumot, ugye két elődöntőt játszott két egymás utáni tornán, ez annyi, mint az előző 50 éves termés, tehát nagyon sok tényszerű állítás volt, amivel nagyon vitatkozni nem lehet, és ami szerintem a leg... voltak szerintem egy kicsit ilyen félrevívő dolgok is, ezt el is mondtam tegnap a közvetítésben, hogy ugye elkezdték összegyűjteni, hogy az első fordulóban pályára lépő top csapatok 11 játékosa közül, akiket neveztek, hányan játszottak Bajnokok Ligája futballt az előző szezonban, ami szerintem egy hülyeség, mert most nyilván a Portugálban azért volt 7 ember, mert csomó Porto játékos volt az első meccsen a keretben. A németeknél azért volt 11, mert a lipcseiek is, meg mindenki, akik egyébként kiestek, de mindegy, is ott voltak. Uh-huh. És a németeknél volt egyébként 11, az angoloknál 5 olyan játékos volt, és akkor ezt tovább víve a teljes angol keretből jelen pillanatban, meg akik pályára léptek azok közül, csak Alexander Arnold volt az, aki megnyerte a trófeát, míg a németeknél az első meccsen 9 olyan játékos is volt. Tehát ez akkora marhaság szerintem, hogy
aki már megnyerte?
Aki megnyerte már.
Hát persze, mert a 2020-as Bayernre alapszik persze, egész német válogatott.
Pontosan. Igen, egyrészt, és másrészt meg, és itt jön az érdekes kérdés, hogy ez volt az egyik legfőbb vezérfonal ennek, hogy nagyon jó játékosaink vannak, de tegye mindenki a szívére a kezét. Melyik top válogatottban lenne kezdő? Jordan Pickford, Harry Maguire, és ki volt a harmadik, akit így pellengére állított? Nem Stones, akit még pellengére állítottak.
Calvin Phillips esetleg, de...
Na mindegy, most nem tudom pontosan, de a lényeg ez, és szerintem ez egy ilyen...
Justin, van tök...
szerintem. Hát lehet, nem tudom, de szerintem ez egy ilyen tök félre... Ez
nagyon félrevisz. Na, sok szempontból félrevisz. Egyrészt csak a BR-re építeni ezt az egészet úgy, hogy tényleg nem is érdekel, hogy ki mikor esett ki a sorozatban, miközben azért azzal elég nehéz volna vitatkozni, hogy a Premier League továbbra is messze a legkompetitívebb top bajnokság mindegyik közül. Az is egy nagyon érdekes megközelítés, most akkor a játékosokban már bele sem menjünk, hogy azért Pickford válogatott szinten szerintem olyan isten igazából nem lóg ki, most nyilván Manuel Neuernak a talpát sem nyalhatná meg, de azért ezzel viszonylag sokan vannak így.
Megnézem, hogy ki volt a negyedik, a nyugodtan mondjad.
Szóval Maguire-re is megint rávinni ezt az egész idényben futó sajtóhisztit a válogatottban is, azt nagyon nem érzem jogosnak, főleg úgy, hogy a németeknek ott, ha a három védőst játszanak, akkor igazándiból ott meg ők nyalnák meg a tenyerüket, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogyha a Maguire opció lenne náluk.
Ez volt tegnap, kapott egy lesgólt ugye az angol válogatott,
ja, Hoffman
és egy. Hoffman kiugrott, és elővették Maguire-t, hogy lassú.
Nyilván, hát nyilván
ha egyszer jól tartotta a vonalat, akkor... Aha.
És ráadásul az egy egyméteres les volt, tehát igen, amikor visszanéztük, akkor pont azon gondolkodtunk, Farkas Balázsa a stúdióban mondta is, hogy ezen mit néztek 3 percen keresztül? Hát gyakorlatilag...
Mivel az, hogy Maguire be akarta avatkozni a játékba, aha, vagy sem, de nyilván nem akar.
Ja, igen, ez
tehát beszélt. Ott ugye volt egy pár harca, igen, de nem is a labdára figyelt, hanem...
De hát ki tudja az olasz-spanyol után.
Ja.
Igen.
De ez a les szempontjában meg, hogy Maguire hogyan dolgozott a les vonalon, azon nem változtat, amit
Cody,
tökéletesen.
Cody.
Jó, hát mondjuk vele szemben talán tényleg meg is lehet fogalmazni kritikát, bár kifejezetten jól játszott a magyarok ellen.
Szerintem is. Olyan szimpatikus Cody, hogy én nem akarom őt bántani.
Érdekes ízlésed van.
Nekem nagyon kéne a csapatomba Cody.
Szóval most befejezve ezt az egész gondolatot, meg valahogy összefogva az angol válogatottal kapcsolatban, hogy mi történik, én azt gondolom, hogy nyilván megint elmondhatnánk azt, hogy a válogatott foci az más, mint a klubfoci, itt inkább arra kell menni, hogy a válogatott nagy tornákon minél kevesebb gólt kapjál, és akkor azzal már valószínűleg el fogsz menetelni a legvégéig. Aztán, hogyha olyan klasszis játékosaid vannak, amik nyilván megvannak az angoloknál, akkor ők majd be tudják fejezni a támadó játékot. Ez szerintem már 1000 milliószor el volt mondva, arról is nagyon sokszor beszéltünk, bár kénytelenek vagyunk minden egyes ilyen alkalommal elővenni, hogy az angol sajtó az a világ leghányadékabb működésű médiuma, és elképesztő kihívás elé állítja mind a szövetségi kapitányt, mind pedig a játékos keretet. Ami nekem itt felvetődött gondolat egy korábbi véleményünkkel kapcsolatban, amit az olaszokhoz mondtunk, hogy még egyébként Mancini hajlandó beépíteni az alapvetően szériára építő keretébe a Szíriában uralkodó taktikai trendeket. Azzal szemben viszont azon szerintem érdemes elgondolkodni, hogy még gyakorlatilag szintisztán a Premier League adja az angol válogatott, tehát hogy Bellingham volt az egyetlen, aki csereként szállt be, és légiós volt a tegnapi csapatban a németek ellen.
Padon is csak Ébrehem volt még.
És csak Ébrehem volt. Addig viszont az, ami azért általában uralkodik a Premier League-ben, és ott azért azt lehet elmondani, hogy Guardiolának talán egy picit erősebb hatása van.
Hát, amit egy bajnokságban lehet játszani, az...
Nyilván nem lehet felépíteni egy olyan pozíciós játékot, csak azt
nem,
mondom,
de arra gondolom, hogy... szerintem, Bence, hogy nem tudsz olyan csapatot mondani az angol Premier League 20 csapata közül, amelyik akár csak hasonlóan futballozna az angol
válogatott. Szerintem de
pont te mondtad, hogy mire van szüksége az angol válogatottnak, az angol sajtó is ezzel ostorozza a válogatottat, hogyha ennyi tehetséged van, akkor minek fogod vissza a lovagát? Tehát minek fognád vissza? Azért, mert úgy lehet tornát nyerni, hogy nem kapsz gólt. Egy ilyen válogatott tornát úgy lehet megnyerni, és úgy jutott közel hozzá az angol válogatott most is néhányszor Southgate-tel. Nem értem, hogy ez miért nem elég igazolás ezeknek a buta embereknek.
Igazából lehetne, csak akkor mondjuk azt mondom, hogy miért nem építi fel egy picit hasonlóban a tavalyi Chelsea-hez Southgate ezt a csapatot, mert azt meg lehetne tenni. Reece James például tök jól lehetne használni több poszton is, meg vastagabban, és az ugye ugyanaz a 3-4-3 vagy 3-4-2-1, ami elvileg zömében ez az angol csapat lenne, csak mondjuk nem általában ez a nagyon passzívú alakú adogatás lenne, hanem egy picit vertikálisan izgalmasabb, meg több rotációval dolgozó együttes lenne, és akkor mondjuk lenne egy olyan alap, amire lehetne építeni, ott az a Chelsea is nagyon sokszor, főleg a BL-ben átadta a kezdeményezést az ellenfeleknek, de talán egy picit komfortosabb lenne sokaknak, vagy felismerhetőbb lenne, vagy akár letámadás terén egy picit változtatni ezen. Én nem mondom, hogy feltétlen ez kéne, és lehet, hogy simán elmenetelnek ezzel a mostani felállással is, és hogyha lesz motiváció a játékosoknak, és nem már arra várnak, hogy mikor tudnak Mykonoszra elmenni végre 3 nappal később az idén
nagyon,
után.
Nagyon-nagyon félrevezető szerintem ez a Nemzetek Ligája. Tehát most belemegyünk abba, hogy én is belemegyek a stúdióba nyilván, hogy na mi lesz itt, mit jelent ez a VB-re nézve, de van most egy nyári szünet, aztán elkezdődik nagyon hamarosan az az alapozás. Szeptemberben lesz az a két meccs, az alapján már esetleg lehet jósolni a VB-re, de ezen alapján bármit levonni, ez tényleg csak a kísérletezésről szól.
Még egy gondolat az angolokhoz, azért, hogyha emlékeztek tegnap a meccsnek arra a szakaszára, amikor 1-0-ás német vezetés után kinyíltak az angolok egy kicsit, és sokkal több kockázatot vállaltak föl, akkor azért jöttek a német helyzetek. Uh-huh. Ott akkor, ahogy egy nagyon kicsit megborította az egyensúlyt Southgate, olyankor azért mindig az ebben is volt ilyen, és akkor ilyenkor mindig elgondolkodik az ember azon, hogy azért csak van ennek valami oka, hogy ő ennyire óvatosan közelíti meg a meccseket. Még kettő csapatról szerintem mindenképpen beszéljünk, spanyolokról és a franciákról. Itt a spanyolok esetében ugye már a portugálok kapcsán azt mondtam, hogy nem volt az a labdabirtoklási fölény, amit egyébként lehetett volna várni. Ez egy kicsit talán a portugáloknak a játékstílusából is adódott. Ott is arról beszélhetünk, hogy Luis Enrique rengeteget változtat, nagyon-nagyon keresgéli az embereket, mintha még azt nem sikerült volna pontosan eldönteni, hogy mi a megfelelő arány itt a rutinosabbak és a fiatalok között, mert az első meccsen nekem lényegesen többnek tűnt az idős játékosoknak az aránya, mint az elmúlt időszakban bármikor. A másodikon meg pont az ellenkezője, tehát hogy mintha most itt ebben még nem lenne meg a megfejtés.
Próbálkozik, de itt is talán benne van az, hogy a Barcelonára mennyire akar alapozni. Szóval az első meccsen volt az, hogy nagyon sok barszás volt, és a másodikon meg, hogy kicsit kevesebbet dobott be talán.
Igen, akkor ott volt Jordi Alba, Busquets, Gavi.
Igen, a portugálok ellen már Alba, Gavi és Busquets maradt. Vagy micsoda?
Az első meccs volt.
Az volt az első meccs, tehát ott volt Alba, Gavi és Busquets, és a másodikra még annyi sem, mert Gavi volt bent csak a kezdőben. Itt voltak talán inkább a fiatalok, de szerintem tehát az első és második sor Luis Enrique fejében most megvan egy sorrend, hogy néz ki ez a spanyol válogatott, mert ez szerintem a spanyolok változtak a legkevesebbet így a, az EB óta, sőt már az EB előtt is nagyjából megvolt ez a csapat, annyi, hogy lett egy Gaviuk, de az, az meg nagyon sokat számít.
Ki a középcsatár? Morata egyértelműen?
Morata lesz kezdő? Az első, igen. Bár itt is lehet az, hogy Morata nem talál csapatot, vagy nem olyan szerződést tud magának találni őszre, Raúl de Tomás meg berobbantja az ajtót, mert Diego Martínez lesz az espanyol menedzsere, most ezt becsempészem az adásba, ezt nem tudom, hogy tudtátok-e, most az elmúlt héten jött a hír, és Diego Martínez óriási, hát nem is tudom, sztár Spanyolországban, úgyhogy nem volt edző egy éve, és mi is nagyon szeretjük, és reméljük, hogy kihozza a maximumot például Raúl de Tomásból, és akkor még lehet, hogy ő lesz a kezdő középcsatár, mert ő is nagyon jól használható. Szerintem megvan ez a csapat, csak itt most váltogatja Luis Enrique, hogy éppen kit játszasson. Lehet, hogy próbálgat is, de szerintem
meg még azért Oyar Zapal nyilván egészséges lehet, talán nem, hogyha esetleg...
Ez is az
őszi Ferran Torres, nem tudom, hogy kipróbálható-e középcsatárként, mert nyilván az is egy opció.
Szerintem...
Fati.
Ez tehát mind most ilyen, itt a VB-ig mondom, egészséges lesz-e kérdés. Oyar Zabal már szerintem nem tartozik a középcsatárok közé, akkor sokkal inkább azon fog elgondolkodni, hogy Xavi hogyan használja a Barszában akár Ferran Torres-t, akár Fatit, és hogyha mondjuk az őszt úgy kezdik el, hogy Fati lesz a gólszerző a Barszában, mert még akár ez is elképzelhet, hogyha Lewandowski deal nem jön össze, akkor Fati lesz a középcsatár. Tehát itt csomó minden azon múlik, hogy indul el ez az idény, és mi lesz a helyzet a december előtt.
A spanyolokról?
Én tökéletesen meg vagyok Spanyolországról. Gondolom, Franciaország marad a
így van.
Másik. Azt a az domának jó... átengedtem franciákra szívesen.
Na ott viszont szerintem van kérdés, hogy ki melyik poszton hogyan játszom.
Elképesztő túlkínálat van náluk.
Tényleg nagyon durva, viszont ahogy a németeknél, ott is azért nagyon gondolkodnak, hogy ki legyen a két szélső hátvéd. Tehát nem tűnik egyértelműnek. Ahogyan az sem, hogy akkor most három vagy négy védővel menjenek neki ennek a VB-nek, úgyhogy a franciáknál is érzem azt, hogy...
Az a durva, hogy mindenre megvannak az embereik. Tehát, hogy igazából tényleg csak döntés kérdése.
Bántóan sok emberük van.
Igen, Deschamps részéről, na, akkor hogyan tudod, hogy oda van elédobva nem tudom hány papíros között, hogy összekeveri, mint egy hülye gyerek, és akkor abból is, hogyha 11-et húz ki, akkor bármelyik jó.
De ez valószínű jó eséllyel indulna bárkivel szemben.
Ez volt a legzavaróbb, hogy Kanté kiesett, és akkor így a középpályán csak Tchouaméni és Guendouzi, akik helyére följöhetett Boubacar Camara.
Guendouzi. Mondjuk, tehát, hogyha ilyen játékos, akkor miért Guendouzi játszik?
Guendouzit, itt most Szabó Krisz szellemét szeretném megidézni, kifejezetten megvédem Guendouzit, mert ahhoz képest, amit az Arsenalban tapasztaltunk tőle, nagyon különleges, és egy neki nagyon komfortos posztot kapott idén a Marseille-ben, és egy abszolút jó idényt futott, úgyhogy ilyen szempontból teljes mértékben indokolta az itt léte a francia válogatottban. Hogyha már Krisz, akkor azt azért becsempészem az adásba, hogy nem tudom, ki vette észre, de amikor Varane megsérült, akkor Konaté kitett egy képet, hogy ő éppen Mykonoszon nyaralt, azt hiszem, hogy valami, és fél órával később behívták a válogatottba, hogy be kell jönnie pótolni a keretbe, úgyhogy neki szegénynek annyira nem alakult jól ez a nyaralás, de hát hívott a kötelezettség.
Ha már BL, hogy van egy BL döntős középhátvéded, aki a BL döntőben nem a kispadot melegítette, nem játszott, és Saliba az, aki előtte van a rangsorban. Ezt meg a Guendouzi kérdéshez még hozzácsap, hogy Deschamps-nak vannak olyan emberei, akiket kedvel, és akikben jobban megbízik valahogy.
Hát meg egyébként szerintem szövetségkapitányként ez az extra mindig, hogy abban a rendszerben, abban a kontextusban, amiben az illető játszik, abban kilátod-e azokat az erényeket, amik neked fontosak a válogatott szövetségkapitányként. Tehát
ki volt egyetem. Ennek az igazi nagymestere? De most jól feltettem a kérdést. A hazai pályára próbálom terelni neked, hogy jól érezd magad, hogy kimondhatod ezt a nevet.
Hát nyilvánvalóan Lippi, ezt ezért jól észrevett. Jó, de hát azért Lippinek most ott az a 2006-os olasz válogatott jut az ember eszébe egyből. Nem mondom, hogy nem volt nehéz dolga, de ott azért azok nagyon jó futballisták álltak rendelkezésre. De igazad van abban, hogy, hogy őket is nagyszerűen válogatta össze.
Azért ez a horvátok elleni meccs, most vissza a franciákhoz, mert miközben ti beszéltek, én a telefonomat nézem, sorry. Azért mutatott itt gyengeségeket, valahol az, hogy Rabiónak balszélsőt kell játszania.
És azért az, hogy... a Juventusban szokott ő azt játszani. Meg én szerintem ez a Matuidi poszt, ami a VB-n volt még, úgyhogy annyira nem testidegen, de értem, hogy mire célzol.
Szóval itt azért megint csak az a helyzet, hogy ez a Nemzetek Ligája annyira szerintem nem mutat nekünk semmit, valószínűleg ez a három védős rendszer lesz. Az egyetlen poszt, ahol nagyon kell félnie, hogyha megsérül Benzema, akkor mi lesz? Mert ott meg azt érzem, hogy úgy bízik Benny a derékben, hogy nincs neki olyan nagy alapja.
Hát azért van még itt kereten kívül olyan úriember, akit az utolsó pillanatban is szólítani lehet, hogyha fel kell a véres kardot hordozni körbe.
Ha kell, akkor eldönt. Milánói derbiket.
Igen. Igazániból tényleg az van, hogy Giroud nem is lehet leírni.
Hát meg egyébként lassan úgy fog kinézni a francia válogatott, hogy ha Milánt így elviszik edzőtáborozni, akkor az fölkészíti a nemzeti csapatot is arra. Komoly feladatokat. Hát menj a mekkora császár. Hogy ennél messzebbre ne is menjünk.
Most is volt nagy védése horvátok ellen.
De esetleg Kalulúval, Botmannal, Theo Hernandezzel, Zsirúval, Origivel.
Tényleg.
Majdnem Renato Sánchez is mondtam, de ő csak Franciaországban játszott. Igen. Ő a portugál válogatottat fogja erősíteni.
Egy dolgot még a franciákról, amit itt bepromóztam előre, hogy ez a Bundeses szezonzárókban is elhangzott Andrisnek a szájából, egy egyedül Diaby és Nkunku volt ez, aki dupla-duplával zárta a német élvonalban a tavalyi idényt, és egyébként ez a tök érdekes velük kapcsolatban, hogy ugye mind a kettően a Párizsi Akadémiának a neveltjei, ha jól tudom, akkor ráadásul még ezen kívül mind a ketten párizsi srácok is. És ami tök izgi velük kapcsolatban, hogy elképesztő jó barátok, mert tényleg ismerik 13 éves koruk óta egymás nagyjából, egy év különbséggel távoztak talán a PSG-től, és a mai napig rendszeresen beszélnek, így Németországban megtartják a kapcsolatot.
Németül?
Ezt nem tudom, majd megkérdezzük őket, de igazándiból a jobb oldalon itt a horvátok ellen Nkunku volt elvileg a 10-es és Diaby a jobb szélső, de nagyon sokat kihúzódtak oda, és rengeteget kombináltak egymással. Egyikük indította a másikat, vagy fordított esetben Diabynak is, Nkunkunak is. Nkunkunak volt lesgólja, Diabynak meg hatalmas zicsere, és mind a kettőnél egymásnak készítettek elő. Úgyhogy, hogyha legrosszabb esetben már nincsen mihez nyúlni a Deschampsnak, és tényleg már minden kártyáját kijátszotta, akkor szegény még ehhez nyúlhat, mert ez a helyi Kim Gnabry páros.
Igen. Erről az jutott eszembe, erről a jó barátok, és akkor ott élnek Németországban, és hogy hogyan beszélnek, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki a feleségével együtt kiköltözött Németországba, odaszorította őt a munka egy pár évre, és mind a ketten egyébként elég jól beszéltek németül, ő is, és a felesége is, és megbeszélték, hogy hát azért, hogy a hétköznapokban minél jobban tudják kifejezni magukat, ezért esténként, amikor otthon vannak, akkor németül fognak beszélni. Mondta, hogy amikor a harmadik este gyűltek Némán a tévé előtt, akkor úgy nézettek, hogy ezt felfüggesztik, ezt a megállapodást, mert tönkre megy a házasságuk.
Jaj.
Egy kicsit gátja volt ez a kommunikációnak. No, de szerintem ennyit a válogatott, akkor mit hoztál Doma?
Egy jó játékot. Láttuk azt a Bowen interjút, amiben asszociációs játékot próbálgattak az újonccal az angol válogatottnál, és amúgy tök jól sikerült, úgyhogy gondoltam, hogy csináljunk egy ilyet. Én hoztam papírlapokat, nem tudom, ti hogy készültetek, de hogyha gondoljátok...
Gondolatokkal.
Látod, hogy mennyire alaposan felkészültünk erre.
Annyi az egész, hogy húztok egyet, és ne sokat gondolkodjatok, hanem mondjátok, ami eszetekbe jut arról, ami a
Bence, én örömmel figyelem, hogy te
hogyan... Gyanítottam, hogy ezt a megtisztelő szerepet meg fogom kapni.
Vendégi.
A domára kell reagálni erre a feliratra, vagy?
Nem tudom.
No. Másik oldal.
Vagy a másik oldal.
És mi is láthatjuk?
Katar. Vagy mutassam fel, mint a lottó sorsolás.
Katar. Hatos.
Ja, Istenem. Szóval, mi jut eszembe Katarról? az, hogy a Tibi el fog menni síelni, amikor ez a tol... Esküszöm, ez volt az első gondolatom. Én valószínűleg végig fogom dolgozni majd, és májusig meg se állunk, és írnom kell minden nap arról, hogy éppen mi történik Paraguayjal. Nem is tudom, ki se jutottak, lehet akár Uruguayjal. Míg másoknak kellemesebb lesz, és majd a hüttéből megnézik az eredményt, hogy mi történt aznap éppen.
De az a jó, hogy Doma írta fel ezeket, és már mindegyikről írt egy jegyzetet magának, hogy akkor mit fog mondani, hogyha kihúz egyet.
Hova írtam jegyzetet?
De látom, hogy ott telefonodban már az előbb nézegetted.
De az eredményeket nézegettem. Nekem ettől csak ökölbe szorul a kezem igazából. Annyi katart azért írtam
nem is
föl,
meg
hogy,
minket,
hogy az érzéseket előhozzam. Továbbra se fűlik hozzá a fogam. Főleg úgy, hogy most kellett volna elkezdődni a VB-nek, és milyen jó lett volna, hogyha most kezdődik egy világbajnokság, nem Katarban, hanem valami normális helyen.
Igen.
Ennyi. Tibi, kérlek. Kérlek, azt húzd ki.
Diatletik? Hú, hát csak pozitív érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert nekem nem volt korábban olyan oldal, ami ennyit segített volna a felkészülésben, és abból a szempontból borzasztó szerencsés vagyok, hogy a Premier League-gel dolgozva az a liga, amihez a legtöbb információ társul, futballban messze. A többiről is azért írogatnak ezt az, de a többire nem lehetne azt megoldani, hogy szinte csak ezt alapul véve kiinduló pontnak használja az ember, és ez rettenetesen megkönnyíti a munkámat. Azért korábban többnyire 6-8 oldalról haláztam össze azt az információ mennyiséget, amit most itt egy helyen megtalálok, úgyhogy kösz, ez az első gondolat, ami eszembe jut a Diatletikkel kapcsolatban.
Nyilván én is nagyon-nagyon szeretem, és főleg az elmúlt hónapoknak az igazolásai azért ilyen analitikai megközelítésből, meg elemzős szempontból nagyon sokat hozzátettek még az eddigi portfólióhoz is, azért, hogy kritikát is fogalmazzunk meg, pont amit mondasz, hogy a többi liga esetében azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékonynak érzem, és az amerikai sportokat azokat nagyon jól lefedik, én azt is szoktam olvasni, és az tényleg nagyon mély, de például a német bajnokságra elvileg most igazoltak, amíg Honigstein elment médiáskodni Rangnick mellé, ezt innen is tapsoljuk meg, remekül sikerült kaland volt, gratulálunk. Addig most hoztak helyette 8 másik embert, és az nagyon vékony volt sokszor, tehát, hogy olyan dolgok lettek leírva a Bayern Münchenről, amit megnéztél egy meccset, és a közvetítésben elhangzott. Az olasz is, az olasz egyébként jó, mert
hát Honkászül
nagyon jó.
Hát de egy ember, de korrigán az egyetlen spanyolos is, nem?
Tehát, hogy igen, egyébként a spanyolokkal kapcsolatban
szoktak,
is.
Néhányan szoktak még kiegészítőt írni.
De úgy írnak, de az olasz is úgy írnak kiegészítőt, hogyha valamilyen más ligával, vagy valamilyen más csapattal kapcsolatban, mondjuk odaigazol valaki az Arsenalból, vagy bárhol.
Igen, a franciáról semmi sincsen, és egyébként tényleg az van, hogy most nagyon szummázva igazándiból a PL-en kívül Honkászülnek az interjúi azok, amik jók. A sima cikkei azok megint az, hogy igazából annyit nézzük az olasz bajnokságot, hogy nekem olyan sokat nem adnak.
Nekem rengeteget.
Igen? Tényleg?
Hát de jó is, hogy
nem is a jelenről, hanem
is ír,
igen, tehát a stílus miatt, hogy mindent belesző, a Szidló tud még így írni, hogy valahogy mindig beleszövi a múltat, meg amit igazán tudni kéne az olasz bajnokságról, mivel én nem néztem korábban, ezért olyan sztorikat fűz bele az ő cikkeibe, amik nekem rendkívül hasznosak.
Hát így van, tehát ha már Szidlót említetted, az ő cikkeit szerintem a Guardianon érdemesebb olvasni, mint a Corrigan cikkeket az Athleticen, és ez azért nyilván kritika. De egyébként Szidlót akarták, amennyire tudom, csak ő nem állt kötélnek.
Igen, neki van elég munkája szegénynek azon kívül is, de nekem is ezért hoztam, mert gyanítottam, hogy nálatok is ez a helyzet, hogyha nem lenne az Athletic, akkor még plusz 2-3 óra minden egyes alkalommal a gyűjtögetés meg a készülés. Parancsolj.
Te nem akarsz magadnak
húzni? Én saját magamnak?
Nem húzz egyet magadnak.
Dehogy is.
Nem? Jó, akkor húzok. Én se tudom, mi hangzott el, vagy mi van itt. Olvassátok.
Stadion biztonsági kérdések.
Húha, megcsúsztatjuk azon? Jó, még van idő.
Mi jut eszembe először erről? Aha. Hát nyilván a BL döntő most itt hirtelennyében, ami elég szomorkás. Bár azért a BL döntővel kapcsolatban is annyiféle hír kezdett el terjedni, és az igazán fantasztikus az, hogy igazándiból a francia belügyminisztérium volt az, aki fake news-olt 3 napon keresztül, ami azért egy egészen parádés teljesítmény. nem gondoltam volna, hogy a BL döntő előtt megtörténhet ilyen, és nagyon hosszú ideig tartott a bocsánatkérés is, amíg értelmet vertünk ebbe az egész történetbe, úgyhogy elég szomorú, hogy ez így alakult, meg valószínű a meccshez képest előbb fog majd eszünkbe jutni ez a BL döntő kapcsán 10 év múlva.
Hát nekem pont az kellemetlen. Nem. Pont ez a bajom, hogy nem. Talán még az EB döntő kapcsán ott lesz az első helyek között, ennek a BL döntőnek a kapcsán szerintem nem, de azért is írtam ezt föl. Egyrészt nézhetnénk ezt Franciaország szempontjából is, hogy hány ilyet hallottunk 2022-ben, hogy berohantak a pályára, mit dobáltak be, kitől vontak le pontot, ugye nem tudom, Nice Marseille volt az, ahol mindkettő
pályátat, hogy háromszor dobálták meg idén.
Ez a dobálás, az, hogy berohannak a pályára, és megtámadják az ünneplés közben Vieirát a Premier League-ben, az, hogy a 21-es EB döntő mi történt, és azért egy meccset kapott Anglia zárt kapuk mögött, ugye most már nem is lesz zárt kapus büntetés, tehát gyakorlatilag valami egészen furcsa irányba megyünk, amit nem gondoltam volna, hogy 2021-ben vagy 22-ben ezt kell meglépni. Ennek tetejében még ugye volt az Európa Liga döntőn is egy olyan dolog, azt nem tudom, hallottátok-e, hogy nem volt víz Sevillában a stadionban. És így Sevillában 40 fok van ilyenkor. És a Rangers meg a Frankfurt szurkolók nyilván fogyasztottak azért a mérkőzés előtt. Oda mész egy stadionba, megvetted a jegyedet, ki tudja hány euróért, tehát nem 10 euróért, meg nem Szotyit veszel mellé, hogy beüldögélsz oda a stadionba, hanem döntőkről van szó, és tényleg a betetőzése volt nálam az, hogy a BL döntő után miket írtak. Az Atletiké volt itt is a legjobb összefoglaló cikk, mert gyorsan sok embert szólaltattak meg, és az, hogy ott Szent-Denisben a helyi maffia gyakorlatilag így készült már rá, hogy ott jönnek az emberek, tudták, hogy merre közlekednek az állomástól a stadionig, és így szervezetten kirabolták azokat az embereket, akiknél látták, hogy ők így egyedül vannak, védtelenebbek, azért ez nagyon durva. És ugye Szeli Matyi a kollégánk még durvább személyes történet lett volna, hogyha őt is kirabolják, ha ő nem elővigyázatos, de nagyon elővigyázatos volt, és el tudta végül kerülni, de hát ő egy újságíró, és leírta tételesen azt Twitteren, hogy mi történt volna, ha ő nem látja azt, hogy arra nem kéne menni, ha ő nem fog egy taxit, ha ő nem megy vissza a stadionba, hogy várakozzon még inkább kicsit. Egészen döbbenetes számomra, hogy amikor ilyen pénzek mozognak, és ilyen pénzeket kell kifizetni egy BL döntőért, akkor a stadion mellett meg már megtörténhet ilyesmi. Szóval nálam ez nagyon csúnya, annyira csúnya, hogy nálam ez Čeferin bukásához kellett volna, hogy vezessen, de ez fel sem merült.
Érdekes, nekem csak annyi hozzáfűzni valóm van, miközben egyetértek ezekkel, hogy itt egy dolgot felejtünk csak ki a számításból, aminek szerintem komoly hatása volt erre, az a járvány, meg a két évig zárva tartó stadionok. Szerintem az okozott olyan mértékű frusztrációt az emberekben, az egyéb pszichés hatásait is figyelembe véve, hogy mennyi ideig voltak bezártak, hányan lettek depressziósok, amit szerintem nem lehet elhanyagolni ebben az ügyben sem. És ez a... Én amikor most itt ennek a szezonnak a végén sorra jöttek azok a meccsek, ezek a berohanásokkal, közel akarunk kerülni a játékosokhoz, én ebben egy kicsit ezt is láttam, hogy ennek a nélkülözése, hiánya, az azért elég sok embernél átkattant egy ilyen talán túlzott és fékezhetetlen indulatba, rajongásba, teljesen mindegy, hogy ezt most pozitív vagy negatív értelemben figyeljük. Lehet, hogy én magyarázok bele olyat, ami nincs.
Nem, egyébként nyilván nekem is ez
volt az
első
korábban is
ez
lett volna, de nem volt az utóbbi években sem.
Ez én is azt érzem, hogy ez elburjánzott sokkal inkább, mint a korábbi években.
Katarban nem lesz ilyen.
Ott nem hiszem. Emiatt lesz jó torna. Igen. TikTok! Ezt gondolom, hogy nekem szántad. Hát most visszavettem egy kicsit TikTok-kerségemből, de azt kevesen tudják szerintem, és kevesen tudják elképzelni, hogy a TikTok csatornája teljes terjedelemnek az én nyomásomra indult el.
Velem ellentétben neked le van töltve a TikTok alkalmazás.
Hát ez nagyon szomorú, hogy neked nincs.
De most harmadszor töröltem le. Mert megint az volt, hogy elkezdtem pörgetni a TT csatornájáról, és így
Én ezt nem. Mert különben a kirúgnának harmadik nap, mert a munkám nem lenne elvégezve.
Szerintem vannak rajta nagyon jó, meg kreatív tartalmak. Ugye nem véletlen az, hogy itt a hivatalos csatornák is, tehát itt a Premier League, a Serie A is ezt szerintem nagyon aktívan próbálja használni, nem beszélve a klubokról, meg egyes játékosokról. Van rajta írdatlan mennyiségű szemét, tehát az nem kérdés, meg óriási a zaj. Itt is ugyanaz a helyzet szerintem, mint ami például a Twitteren nálam. Én a Twittert szeretem a legjobban nagyon hosszú évek óta az összes olyan közösségi médiás csatorna közül. De itt is az a helyzet, hogyha megfelelően összeválogatod a saját feededet, és ne adj Isten még azzal is egy kicsi időt eltöltesz, hogy olyanokat elhalkítasz, akiket egyébként nem akarsz feltétlenül olvasgatni, és élvezni a gondolataikat, akkor ki tudsz alakítani egy olyan folyamot, amiből rengeteg értékes információhoz juthatsz, és végülis ez a célja az egésznek. Amit a mi TikTok csatornánkat illeti, nyilván lehetne ezt jobban csinálni, meg aktívabban. Sajnos mindig oda jutok, meg oda lyukadok ki ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, így a Facebookkal, a Twitterrel, meg a TikTokkal is, hogy eljön az a pillanat a hétnek, a hónapnak, a szezonnak, amikor tényleg a túlélésért küzdök, hogy egyáltalán a legfontosabb információkat el tudjam olvasni, utána tudjak nézni, és egész egyszerűen nem marad arra 15 percem sem, hogy hogy ezekkel a dolgokkal időt töltsek. Ha meg mondjuk most itt az én esetemben aközött kell dönteni, hogy a gyerekeimmel tudok 10 percet tölteni, vagy TikTok videót töltök fel, akkor nem kérdés, melyiket választom.
Hát én higgyétek el, hogy nálunk ez gyakorlatilag 3 hetente leülünk, és megpróbáljuk megbeszélni, hogy hogyan lehetne ezeket jobban csinálni. És az van, hogy ez nagyon bénán hangzik, tudom, hogy olyan, mintha egy ilyen Instagram influencer hisztizne, hogy hát én nekem ez a munkám, de tényleg az van, hogy igazándiból stabilan és rendszeresen odafigyelve minőséget vagy valami értelmeset megpróbálva csinálni, a közösségi médiában posztolni, az fárasztó és melós, és egyszerűen...
Így van, és le a kalappal azok előtt, akik erre ennyi hangsúlyt
tudnak. Nem könnyű kreatívnak lenni.
Hát én például szerintem, aki nálam itt mondjuk a közegen belül ezt a legjobban menedzseli, ez Haraszti Ádi, akinek tudom, hogy micsoda melója van abban, hogy ez így működik, de ő ezt bele is teszi, tehát ezt hajlandó beletenni, és emiatt én borzasztó büszke is vagyok arra, ahogyan ő működik ebben a közegben, és ő abszolút hallgat az idők szavára, tudja, hogy mi az, amit érdemes megmutatni, megjeleníteni, úgyhogy hogy releváns, értékes tartalmakat gyárt le. Van hova fejlődnünk.
Mi próbálunk fölkapaszkodni még a vonatra.
Hát, de úgy, hogy az a vonat az már mozgásban van erősen, és kurva nagy hátrányunk van, tehát én meg még futni se tudok a lábammal.
Hát, mint a... Ja, Istenem, van a Red Dead Redemption nevű videójáték, ahol lovagolni kell a vonat után, és utána úgy felkapaszkodni közben is kirabolni. Mi egyelőre csak a távolban látjuk a
vonatot. Hát, ilyen honfoglaló magyarok, ilyen íjjal próbálunk meg a páncélvonatra lövöldözni.
Jaj.
Na, még az utolsót akkor húz ki, Bence, és akkor lassan elköszönünk a kedves hallgatóktól, nézőktől.
Lionel Messi.
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 Hát ez kevésbé kreatív, de azért gondoltam, hogy őt említsük meg mindenképpen.
Nem mindenki tudna 5 gólt lőni Észtországnak, azt hiszem. Cristiano Ronaldónak csak 3 jött össze a svájciak ellen, úgyhogy... Kényelmetlen, kellemetlen. Nem, egyébként arról érdemes beszélni, hogy egyrészt az argentinoknak, ha jól láttam, akkor a Copa American meneteléséről lesz egy amazonos dokumentumsorozat, ami tök érdekes, mert...
Pogbáról is lesz, ha jól láttam.
Ja, Istenem! Miért kellett ez még a végén? Ez a Griezmannos idiótaság, hogy bejelentjük, hogy hova megyünk. Annyira meg fogunk lepődni majd, amikor a Juventusban köt ki Pogba. Ez borzalmasan idiótaság, és ezt nagyon remélem, hogy nem burjánzik túl, mert lassan az összes francia válogatott sztárnak most már lesz egy dokumentumsorozata a nyáról, hogy honnan jöttem a mélyből, felküzdettem magamat, majd a végén bejelented, hogy hova szeretnél eljutni.
Jó, hát szerintem az Anelka alulmúlhatatlan.
Hát szerintem a Griezmann az alulmúlhatatlan.
Igen.
Az Anelka is furcsa, de a Griezmannnak igazándiból végignézed, és a végén azon gondolkodsz, hogy erre én mi a bubánatos fészkes fenéért lőttem el egy órámat. Mert semmi értelme nincsen. Persze. Így, hogy semmi nem történt, és utána, főleg, hogy utána egy évvel mégiscsak lépett. Na most zárójeles volt, szóval az argentinokról egyrészt lesz majd egy dokusorozat, az izgalmas lehet. Másrészt meg azért, hogyha egyetlen egy igazándiból érdekfeszítő dolog van a Katari VB-vel kapcsolatban, nyilván soha nem mondjuk, hogy soha, de minden bizonnyal ez az utolsó VB, amin egyszerre Cristiano Ronaldo-t és Messi-t is megnézhetjük, pláne ahol mind a ketten tényezők lehetnek a saját csapatukban.
Hát ha még bármelyikük még ezen a VB-n kívül játszik, most az egyszerréről jutott eszembe, azon azért...
Az igaz, már kisebb csoda.
40
egyébként az óriási élmény volt nekem most itt az argentin válogatottat látva játszani, hogy Lionel Messinek még mindig mennyire kiaknázhatóak azok a képességei, amik egyedülállóak a futballvilágában, és Lionel Scaloni egy borzasztó okosnak tűnő szövetségi kapitány, aki ezt nagyszerűen meg tudta oldani, úgy, hogy megcsinálják azt a melót Messi helyett, amivel ő egyébként meg többet ad támadásban a csapatnak. Én tényleg ezt mondtam is ott a közvetítésben, meg egy idő után elkezdtem erre jobban figyelni, hogy ugye megvan ez a WebCIS rendszer, amin látjuk az élő adatokat, és Messinek a futó adatait kezdtem figyelni, és ugye az egész mérkőzésen másfél kilométerrel futott többet, mint Donnarumma. Tehát, hogy egészen elképesztő, hogy azt hiszem, hogy De Paul volt az, aki a legtöbbet mozogta őt, aztán lecserélték, de lecserélve futott 4 kilométerrel többet, mint Messi. Meg aztán Lo Celso volt a vége, aki a legtöbbet ment, és akkor neki volt azt hiszem 11,8, vagy valami ilyen egészen brutális adat, és Messi meg befejezte 7,1-el. Tehát, hogy...
Nem normális.
Jó, de egyébként amikor futott...
Igen, de most ettől függetlenül, tehát ez nyilván egy teljesen tudatos, nem arról van szó, hogy megnézte ezt Scaloni, és azt mondta, hogy Jézusom, hát ez a gyerek, ez semmit nem csinált az egész meccse. És
ez a gyerek!
És fantasztikus meccse volt egyébként, ezt azért ne felejtsük el. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem nagyon-nagyon érdekes és izgalmas lesz, mert nekem ez az argentin válogatott, ez most itt nézve, felkészülve rájuk, meg megnézve az olaszok ellen is mutatott teljesítményeket, kicsit ilyen titkos esélyes kategóriába lépett el.
Nem sötét.
Hát nyilván Copa America győztesként nem, de...
Hát meg most a Dybalák fognak a padon ülni, vagy Lautaro Martin, ezek most éppen abszolút. Hogy állnak föl.
Di Mariák, meg. Tehát hogy nagyon-nagyon erős ez a csapat, meg tényleg megvan minden típusú játékos, Lo Celso is nagyon jó, De Paul, megtudtam, hogy úgy mondja. De ő maga így mutatkozott be.
Igen, hát akkor jó. Ezt szerettem volna kiemelni előbb, ahogy mondtad, hogy a Scaloninak a munkájában igazándiból szerintem az a plusz az eddigiekhez képest, hogy úgy vannak meg minőségi támadójátékosok tekintetében is az argentinok, hogy például a Villarrealban ebben nagyon szépen megedződő Lo Celso, vagy az egyébként is azért munkás De Paul egészíti ki a középpályán Messit, és ő bennük az utolsó kreatív passzok is benne vannak, meg a labdavezetések, az, hogy felfrissítsék a labdajáratást, és közben egyébként meg a melót is bele tudják tenni, és a válogatottak esetében nyilván mindig ezek a kulcsok.
Hoppá, túlcsúsztunk a tervezett időn. De azt nem ígérjük, hogy azért nem fogunk jelentkezni egyetlen adással sem itt a következő hetekben.
Azt sem, hogy fogunk,
így van. Tehát minden esetre elképzelhető, hogyha itt még a következő két magyar válogatott mérkőzés az valami miatt említést érdemel, akkor valamit össze fogunk hozni, de most szervezett adás hétfőnként például nem lesz, úgyhogy arra ne számítsatok, hogy ugyanúgy rendszeresen jelentkezünk, de arra igen, hogy ahogy elindul az élet újra, és ez most sokkal hamarabb el fog indulni pont a Katari világbajnokság miatt, mint ahogy szokott, akkor azonnal jelentkezünk. Július végén már jön a Community Shield, augusztus 8-án már kezdődik a Premier League, úgyhogy, vagy 6-án? 6-án, bocsánat.
6-án, mert 31-e az, vagy nem 30-a lett végül a Community Shield.
Valahogy úgy.
Valamelyik szombat, vasárnap.
Mindegy is. A lényeg az, hogy...
Nem mindegy. Még ezt beszéljük meg, hogy mikor lesz.
Szóval mindegy. Az angol bajnokság indul, először azért említettem őket, és aztán az összes többivel is szezonbeharangozók, és aztán visszaállunk természetesen a szokott menetrendbe. Az egész éves hallgatás nagyon szépen köszönjük, vagy megtekintést, ki, hogyan és milyen platformon nézte. A korábbi adásokat azért lehet hallgatgatni, hogyha van hozzá kedvetek. Bence, neked meg itt adásban is hadd köszönjük meg az egész szezonos segítséget. Ez volt az első olyan, amit végig dolgoztál velünk.
Tényleg.
És azt hiszem, hogy ez érződött, látszott a műsorok minőségén is.
Remélem. Bár most itt adásban úgysem fogtok más mondani. Szóval...
Majd mindjárt, ha kikapcsoljuk, elmondom, milyen igen. Szar volt ez, ami...
Majd amikor Instagramon azt fogjátok észrevenni, hogy így be van sminkelve az egyik szemem, mert meglettem verve adás után.
Akkor... Igen, most nagyon keményen megpokrotozzuk Bencét, ahogy kikapcsoljuk a mikrofonokat. Köszönjük szépen, szép nyarat, sziasztok!
Hello!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.